Nem ma, és nem mi találtuk fel a spanyol viaszt. Mesél a múlt. A Millás reggeli történelmi visszatekintő rovata akkor, abból az időből, amikor pödört bajusz nélkül senki nem lehetett tőzsdeüzér. Érdekességek, évfordulók, események annó. Mesél a múlt. Így trédeltek dédapáink.
A Tápió-Bicskei csatáról ejtünk szót, ahol hát Klapka György a később nótában megénekelt hadvezér nem éppen a legnagyobb erényeit csillogtatta, de nem akarom elvenni Katona Csaba történész kenyerét. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt kívánok, szerbusztok! Hát valóban nem ez volt Klapka György legnagyobb haditette, de ez mit sem volna a későbbi érdemeiből, de maradjunk annyiban, hogy amikor megdicsérjük Klapkát, akkor nem Tápióbicskét fogjuk
el. Sőt, nem is Isaszeget, mert az is majdnem rajta ment el. Képzeld el, hogy készülvén a beszélgetésre az isaszegi csatába is belefutottam, gyorsan azt is elolvastam, és azt tetszett a legjobban, mikor a Damjanics a Görgeinek mondja, hogy hagyjuk a Klapkát, hogyha nem tudom én, kicsit le vannak lombozva a katonai, ő egyből elkezd siránkozni, hogy már elfáradtak, váltsák le őket, ők már nem képesek rohamozni, úgyhogy egy kicsit Damjan is bemószárolt a Klapka Györgyöt Görgeinél, aki meg mosolygott és mondta is a Damjanicsnak, hogy kicsit hűtötte kedélyeket, de hogy végül is igazat adott neki, hogy Klapka egy kicsit ilyen primadonna volt időnként hadvezérként. Na, vissza Tápióbicskére!
Mondjuk úgy, hogy Görgei rendkívül pragmatikus figura volt, de Damjanicsot pedig rendkívül nagyra becsülte, és hát amikor beleássuk magunkat a történelemnek az ilyen apró részleteibe, akkor például Buda-ostroma kapcsán, ugye, ami május 4-től 21-ig tartott, akkor arra is volt példa, ha jól emlékszem, már fönn az óravillában, hogy Petőfi ott összefutott Klapkával, akivel korábban összevesztek, aminek az lett a következménye, hogy a hepciáskodó Petőfit Klapka bezáratta egész egyszerűen az egyik szobába, ahonnan aztán később Görgei engedte ki. Klapka abból indult ki, ő volt gyakorlatilag, és most erre nincs idő ostromlók. Tehát,
igen.
És ugye itt látszik nagyjainknak ezeket az apró emberi
bocsánat, azt megkérdezhettem, hogy mit hepciáskodott a Petőfi? Túlfűtötte magát egy kicsit, és mondták neki, hogy pihenj egy picit, hűtsd le magad.
Költőkém, nyugodtan.
Ez egy korábbi vitára vezethető vissza, itt arról van szó, hogy ha jól emlékszem, talán Vécsei Károlyt illetően, de nem biztos, hogy róla van szó, de valamelyik oradi vértanúról megjelentetett egy labban, egy finoman fogalmazva negatív kritikát, és Petőfi arra hivatkozott, hogy ezt Bem József utasítására tette. Klapka viszont jelezte, hogy hát a belső otthoni dolgokat nem igazán jelentünk meg a különféle újságokban, mert ugye az nem tartozik a közre. Ezen vesztek össze még korábban, ha az emlékezetem nem csal, Debrecenbe. De azt a vitát akkor nem tudták befejezni, és hát itt az óravillában futottak össze. Ugye Petőfi nem az a típus volt, aki elfut a konfliktusok elől. Éppenséggel Klapka se az volt, csak erre itt most nem volt idő, és Klapka pedig egyszerűen a nagyobb erő elvét alkalmazva, hát Petőfit úgymond körön kívül helyezte, mondván, hogy most fontosabb dolog a tép, mint hogy eldöntsék ezt a vitát.
Oké. Okay. Na,
annyira szeretem ezeket a sztorikat, mert ki világlik belőle, hogy bár ikonok ők, meg héroszok, és nem győzzünk áhítattal beszélni az ő tetteikről, de azért emberek voltak, és ezek a sztorik mutatják, hogy érző húsvér emberek, nem földre szállt félistenek ők. Na!
Hát ezt itt a csata kapcsán is látni fogjuk. Igen.
Menjünk Tápióbicskére, mert hogy aki nem tudná, ti lejártátok ezeket a csata helyszíneket hadtörténész kollégákkal, és ott voltatok Tápióbicskénél is.
Ez így igaz, csináltunk egy kétrészes filmet, tehát Csikány Tamás tábornok úrról, illetve Németh Balázs tanár úrral, tehát igyekeztünk ugye a Buda-ostroma filmet folytatni, és valóban nagyon érdekes volt látni, hogy ott a helyszínen, amikor úgymond megtekintjük azokat a momentumokat, amik emlékeztetnek a csatára, legyen az egy emlékmű, vagy a újonnan felemelt Tápióbicskei híd, hiszen az eredeti már nincs meg, de azért visszahelyezték a térképre, hogy így is emlékezni tudjunk a Tápióbicskei diadalról. Hát lehet azt mondani, hogy a Génius Loci az úgy megérintett minket, és ebbe természetesen segítségünkre voltak a hagyományőrző helyi erők is. Úgyhogy ezt a filmforgatást nagy élvezettel készítettük el, és hát lássuk, mit idéztünk ott föl, mert maga ez az összeütközés igazából egyrészt magyar diadallal végződött, tehát ez örömet okozott így megemlékezni erről a csatáról. Másfelől pedig azért ugye az is hozzátartozik, hogy a Tápióbicskei csata, az tapasztalatom szerint nagyon sok embernek úgy égett be, hogy Tán Mór híres csataképei közül ez az egyik. Amikor ugye ott a hídon nyomulnak át a honvédek, és megküzdenek az ellenséges erőkkel. Na de hát ezt a hidat, ezt nem volt annyira könnyű birtokba venni, ugyanis a helyzet a következő volt, hogy Klapka csapatai azt a egyébként tévesnek bizonyuló információt kapták, hogy Jelasics horvátjai már elhagyták Tápióbicskét, viszont maguk mögött hagyták a podgyászaikat. Mit jelentette ez? Nyilván ez egy téves információ volt, Klapka talán abba hibázott, hogy ezt nem ellenőrizte, de azt a parancsot adta az embereinek, hogy nyomuljanak be a faluba, érthető módon, ha az információkat elfogadta, hiszen ellenállásra ilyen módon nem kellett számítani, zsákmányra viszont igen. Arra meg ugye szükség volt, főleg ha hadifelszerelésről, élelmiszerről van szó. A problémát az okozta, hogy teljességgel tévesnek bizonyult ez az információ. A Rastics Zandár az konkrétan ott tartózkodott, Tápióbicskén, és elég rendesen fel is készült az ellenállásra, aminek az lett a következménye, hogy hát bizony Klapka embereit elég rendesen megritkították, részben szuronyrohammal, részben lövésekkel, és ugye a Tápióhoz szorították őket. Zahora Dániel, a tápióbicskei plébános a História Dómuszában nagyon szépen fogalmazta meg azt a tragikus eseményt, mely szerint számtalan sokan meghaltak szerencsétlen halállal, és a magyar honvédek, neki rész a mocsárba veszett, ugye, in numerosi misera morta perierunt, így fogalmazott. Ugye az ágyukat is megpróbálták a mieink visszavonultatni, az is volt, ami elsüllyedt. Úgyhogy magyarán fogalmazva, a tápióbicskei csata elején katasztrofális helyzet alakult ki, mert a mieinket meglepte az ellenség váratlan támadása. És ez volt Klapka katonai hibája, hogy nem ellenőrizte kellőképpen a hírt, nem küldött előre úgymond felderítőket, akik lehet, hogy természetesen megerősítették volna a hamis információt, ha még ügyesen leplezi magát, de erre nem került sor. Ilyen módon egyszerűen fogalmazva belefutottunk a késbe, illetve szó szerint a szuronyba. És ez az a pont, amikor előkerül a magyar hadtörténelem, és egyben a magyar irodalomnak egy legendás története. Itt gondoljunk Jókai Mórra és a Kőszívű ember fiaira, és ugye arra, amikor Baradlai Rihárd megvív Palvic Ottóval. Szerintem ezt mindenki fel tudja idézni, vagy a filmből, vagy olvasmányélményéből, ugye? Hogy ez hogyan és miként esett meg ez a dolog. És a helyzet a következő, hogy ennek megvolt a valós, és szerintem ez is viszonylag ismert történet, de lehetetlen nem felidézni, a valós mintaképe, nevezetesen, amikor vonulnak vissza a mieink, fejvesztve meglehetősen, akkor Sebő Alajos őrnagy kartárbajt vív Hermann Riedesel ezredessel, a császáriak egyik retteget hírű vívó bajnokával, idézem, egy herkulesi termetű, tagba szakadt erős alak, a hadsereg leghíresebb kartforgatója, retteget párbajhős.
Igen, mégpedig azért ők úgy találkoztak emlékeim szerint, mert hogy ugye, hogy vonultak vissza a honvéd gyalogosok, előre küldtek huszár századokat, hogy fedezzék a visszavonulásokat. A lovasság az ellenféltől meg azért tört előre, mert ilyenkor ugye bevett gyakorlat volt a hadviselésben, hogy a futó gyalogságot lovassággal kell üldözni, és így találkozott a huszárok meg a vértesek.
Pontosan, és ugye Riedesel ugye igyekezett végrehajtani ezt a parancsot, teljesen érthető módon. Egyébként a fennmaradt pletykák szerint állítólag nem voltak jóban, tehát volt egy korábbi személyes ellentétük már, mint Sebőnek, vagy Riedeselnek. Ezt elég nehéz ellenőrizni. Ami biztos, hogy a két kiváló vívó az háromszor csapott össze, és a egésznek az lett a vége, hogy a harmadik összecsapásnál Sebő kapott egy hatalmas vágást a kezére, ő viszont gyakorlatilag ketté vágta Riedesel fejét. Ami önmagában természetesen nem volt elég ahhoz, hogy megállítsa az ellenség előrenyomulását, de azért mégiscsak némi nemű reményt adott ugye a mieinknek, látván ezt a nagy diadalat, meg hát Riedesel közismert volt arról, hogy nagyszerű vívó, úgyhogy a ő legyőzése az mégiscsak egyfajta pozitív visszacsatolást hozott a csatában. De ahhoz, hogy ezt a csatát meg lehessen fordítani, kevés lett volna Sebő egyéni hőstette, ugye egy csata, egy ütközet nem egyéni hőstettek révén dől el, vagy legalábbis a legritkább esetben egyéni hőstettek révén dől el. Na de hát megérkezett az erősítés, és hát ilyen kiváló emberek érkeznek meg az erősítés élem, mint a már emlegetett Domjanics János, mint a már szintén emlegetett Görgei Artúr, mint Leiningen, Westerburg Károly, de ott van egyebek mellett Dezsőfi Arisztid, ott van Bátori Sulc Bódog, tehát a magyar hadtörténet egészen kiemelkedő figurái, egy egész sora, ha mondhatjuk így. És hát ott van, ami szerintem nagyon fontos kiemelni, mert a csatának ez is egy legendás eleme, a harmadik meg a kilencedik zászló, vaj. És ugye ez két elit alakulat a magyar honvédségbe, de a kilencedik kassai honvéd zászló, az akiket verességsipkásoknak neveznek. Mert ugye a bátorságuk jutalma gyanánt, meg a kiemelkedő katonai teljesítményük jutalma gyanánt megengedték nekik azt a kitüntetést, hogy megkülönböztetendő magukat a többiektől veressipkát hordjanak. De ott van a szegedi honvéd zászlóval is, fehér tollasok, akik meg azt a jutalmat kapták, hogy fehér kakastollal tudják magukat megkülönböztetni a többiektől. Tehát a 9. kassai, meg a 3. szegedi is itt van, és ezek ketten tisztelettel viseltetnek egymás iránt, de másfelől vetélytársak is, nagyon-nagyon erős vetélytársak. És tulajdonképpen abból, hogy ezt a hidat visszafoglalják, ebből igyekeznek presztízs kérdést is csinálni. Tehát majdnem, hogy összeszólalkoznak a csata kellős közepén, illetve hát összeszólalkoznak, hogy ki legyen az, aki a diadal lesz. Azért modellezzük ezt a helyzetet, ugye, amikor beszéltünk arról, hogy a hőseink is emberek voltak, hibákkal, erényekkel, mindennel együtt, hát itt láthatjuk ezt. Ez az erős rivalizálás, most majdnem egy csúnya szót használtam, az hova tud vezetni. És ez bizonyos értelemben káoszt jelent, ugye? Ráadásul itt előfordul még egy dolog, hogy a 9. honvéd zászlójának úgy hívták a vezetőjét, hogy Kis Pál a lezredes, de Damjanics ezt a döntést lényegében, ha nem is akkor, de nagyon a közeli múltban hozza meg, és tulajdonképpen Kis Pál még nem vette át a parancsnokságot, hanem annak a parancsnok ekkor még Leiningen Mesterburg Károly. És Kis Pál azt kéri Leiningentől, hogy hadd vezesse ő a katonákat, akik ugyan papíron még nem az ő katonái, de hát mégiscsak hadd vezesse. És erre Leiningen által azt válaszolta, hogy hát a vitát döntsék el az ellenség golyózáporába, tehát hogy végezzék el ezt a dolgot együtt. És itt kanyarodjunk vissza megint Jókai Mórhoz, emlékezzünk Baradlai Ődön és Richárd forradalmi párbajára, amit ugye Buda ostrománál jelenített meg, ha az emlékezetem nem csal.
Igen.
Ez a baráti párbaj, ugye, hogy ki ír föl előbb. És tulajdonképpen a következő történik, hogy lehetne eldönteni ezt a kérdést, hogy végül is a 9-esek vagy a 3-asok induljanak elő, a 9. vagy a 3. Hát kérem szépen, a megoldás az tulajdonképpen végtelenül egyszerű lesz. Igaz, hogy katonailag nem a legszabályosabb megoldás, de mégiscsak az. Földvári Károlyról beszélünk. Földvári Károlyról, egy kiváló katonáról, aki történetesen itt van ebben a csatatérem, és a 3. honvéd zászlójának a parancsnoka. Ugye a 9. parancsnoksága körül, hogy kivezesse őket, folyik a vita. Tusakodik egymással a harmadik, a kilencedik zászlóalj. Földvári viszont egy spártai egyszerűségű megoldáshoz folyamodik, lakonikus egyszerűséggel fogja magát, ő a 3. zászlóalj a parancsnoka, kiragadja a 9. zászlóalj lobogóját, a 9. zászlótartójának a kezéből, és rohamot vezényel. Na akkor az egyik zászlója elindul a parancsnoka után, a másik elindul a zászlója után, és ketten együtt szépen lesöpik a hidat, ahogy az kell. Úgyhogy ez egy
gyönyörű, és ezt a pillanatot ábrázolja egyébként a Tammor festménye is, ahogy átrohamolom.
Így van.
Igen.
Hozzátéve, hogy a visszaemlékezések szerint az is lehetséges, hogy egy bizonyos Szikszai Lajos nevű 3. zászlóaljbeli hadnagy végezte el ezt a munkát. Ugye nagyon nehéz egy csatát egészen pontosan rekonstruálni, de azért valószínűleg itt tényleg földvárié volt az érdem. Ez egy más kérdés, hogy ennek is voltak olyan utólagos visszacsapátolásai, hogy utólag a parancsnok utasították őket, hogy fogjanak kezet és barátkozzanak össze, ami meg is történt, hogy aztán ez mennyire szívből jött, ez egy más kérdés, mert hogy azzal folytatták aztán a 9-nek a katonái, hogy azért a zászlótartójukat biztos állítsák haditörvényszék elé, mert csak holtában engedhette volna el a zászlót. Az ellenérv pedig úgy hangzott, hogy de hát Földvári az annyira nagyszerű katona, hogyha ő ragadja ki a kezéből a zászlót, ez mégiscsak egy megbocsátható dolog, és hogy hát ez a utánom fiúk felkiáltás, ez végső soron működött. A két zászlóinak a mondjuk úgy, hogy ez a férfias vetekedése, ez mit adott hozzá a csata legendájához, ezt most ne boncolgassuk tovább. Ami viszont biztosnak mondható, hogy végső soron totálisan elvesztett csatát azt sikerült megnyerni. Több mint 100 fő volt a magyarok vesztesége. 130-140 köré tehető, ugye ezt nagyon nehéz pontosan megbecsülni, mert hát nem lehet pontosan tudni, hogy a sebesültek közül aztán hányan haltak bele a sebeikbe. Az ellenfélnél viszont 300 és 400 közé tehető ez a szám. Úgyhogy azt lehet mondani, hogy emberveszteségben is, akár úgymond a magyar oldalra döntötte el a dolgot. A visszavonuló horvátok elég sok mindent fölgyújtottak Tápióbicskén, tehát ilyen értelemben sajnálatos módon nyoma maradt annak, hogy mi történt itt. A halottakat pedig közös sírok, tehát egy tömegsírba temették. Nem úgy, hogy egy hatalmas gödröt, hanem egymás mellé egyesével. Ridézelt Bicskei Viktor temettette el egy ottani úriember, és végsősoron a mai napig pedig azt lehet mondani, hogy lehet tisztelegni az elesett katonák előtt, mindkét fél katonái előtt. 1882-ben Fehér István községi bíró és a felesége, mondjuk ki az ő nevét is, Csikós Terézia, közös sírba tették és kőkeresztet helyeztek el fölöttük. Idézem a kőkereszt feliratát: szabadságtól lelkesedve rohant a honvéd győzelemre, kik hősi halált halt, a halált itt haltatok, áldás dicsőség rajtatok. és két honvéd is állítólag részt vett a felszentelésen annak idején, tehát aki részt vett a csatában. Ha valaki elmegy Tápióbicskére, akkor egy emlékoszlop, illetve a honvédek közös sírja is emlékeztet erre a egykori diadalra, és természetesen a hagyományőrzők leszokták játszani az emlékcsatát is, úgyhogy ilyen értelemben is érdemes Tápióbicskére ellátogatni a csata évfordulója idején vagy kapcsán.
És ugye a dicsőséges tavaszi hadjárat egyik fontos ütközete volt, mert ha itt ezt elbukjuk, akkor nincs a hadjárat, mert ezelőtt 60-nál volt egy kisebb jellegű csata, Pati, az első komolyabb ütközet a tavaszi hadjáratban ez volt, és utána jött ugye Issaszeg egy másik brilliáns csatája a tavaszi hadjáratnak.
Így van, és így jutunk el aztán ugye április 28-ig, amikor Komáromban a haditanács úgy dönt, hogy támadjuk meg Budavárát, és vegyük vissza Görgei minden ellenkezés ellen. Itt megint fontosnak tartom hangoztatni, hogy ugye a mai napig néha szóba jön, hogy Görgei Artúr áruló volt, sőt ugye van olyan nézet, Kéri Edit, Isten nyugosztalja, pár évvel ezelőtt halt meg rendkívül idősen színésznő, aki két kötetet szentelt annak, hogy Görgei Artúr nem áruló volt, hanem beépített ügynök szuperkém, mert az igazi Görgei 8 évesen meghalt, a helyébe csempésztek a Habsburgok egy kapukfiókát. Hogy erről a család miért nem szólt
semmit? Ez nem is tudom, ez milyen Schmidt-Mária díjas. Mutatom. Szóval, hogy szuper. Ott van pont mögötted? Na, tessék.
Dedikált példány.
Ez mikor? Példány.
Lehet, ez kérlek szépen 98-ban jelent meg. Kéri Edit ki volt Görgei kutatások, meglepítéssel Katona Csabának szeretettel.
Aha.
Ezt a szeretetet később sikerült oldanom. Minek utána egyet nem értésemet fejeztem ki többszörösen. Ez a kötet egyébként kellett arról szól, hogy ezek az ördögi hazúrók valamiért előre tudták, hogy
hát ki fog törni.
Később forradalom és szabadságharc lesz.
Azt is tudták, kik lesznek azt is tudták ezek szerint, kik lesznek a vezetők, és akkor gyorsan kicserélték. Kossuthot nem sikerült.
Görgei zseni volt.
Igen.
Átvágott mindenkit, visszavonult a katonaságtól, elment egyésznek, majd innen tér vissza, és egy picit talán túljátsza a szerepét, mert el lehet mondani, hogy a magyar történelem egyik legnagyobb hadvezére. A B-verzió, hogy ez az egész egy hülyeség.
Igen, egyébként nemzetközi összehasonlításban is azt mondják, hogy ilyen fiatalon, ilyen rövid idő alatt, ilyen sikert a akkori Európa egyik legerősebb hadseregével ezt csinálni, mint amit ő a Felvidéken csinált a tavaszi hadjárat előtt. A tavaszi hadjárat, meg utána mesteri visszavonulás ugye Arad és Temesvár térségébe, az ilyen tanítani való Görgeitől.
Úgyhogy de számomra teljes döbbenet, hogy egy ilyen teljesítmény nyújtó ember a mai napig ugye vita tárgyát képezi, hogy áruló volt-e, de azért ragadom meg az alkalmat minden alkalommal, hogy elmondja, most már érvek nélkül nem, legyünk büszkék Görgei Artúrra.
Igen.
Nagyon szépen köszönjük, Csaba, megint egy zseniális összefoglaló a Tápióbicskei csata. Úgyhogy a tápióságban egyébként is érdekes kalandozni, úgyhogy tessék arra is mászkálni, akár a hétvégén.
Csaba, a filmet a jó szívvel ajánlom mindenkinek.
Van benne nótázás, fegyverteszt, minden, én is ajánlom. Minden.
Nagyon jó.
És természetesen a legjobb részek azok, amiket kivágtunk a filmből, de ennek a részletei szedje jótékony homály, mindazonáltal roppant szórakoztató volt.
Köszönjük szépen, Csaba. Szia.
Sziasztok, minden jót kívánok, szervusztok.
Katona Csaba történésszel elevenítettük fel a Tápióbicskei csata emlékét 1849-ből.
Mesél a múlt rovatunk hangzott el. Kövesd a múlt gazdasági és tőzsdei eseményeit kedreggelenként a Millás reggeliben.